Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket. A sorozatot annyira folytatom, mert lehet még lesz egy része, de az majd valamikor máskor, és egy picit már szélesebbre tárva, nem csak kizárólag a férfiakra gondolva. De azt azért hadd mondjam nektek, hogy amikor a Szentírás azt tanítja nekünk, hogy álljatok meg a hitben, vigyázzatok, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, akkor a férfiaknak eme tulajdonságát kívánja a nőknek is, a hívőknek, a keresztényeknek. Tehát, hogy ezzel a bátor, rendíthetetlen hozzáállással éljék az életüket, és kövessék a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Egy rövid visszatekintést engedjetek meg az elmúlt találkozásra. Egy cikket osztottam meg veletek, a Peterson, az amerikai pszichológus írja, hogy Amerikában súlyos, és demoralizálja ugye a férfiakat, a gondolkodásmódjukat, őket éri ez a romboló hatás, őket célozza a romboló hatás. Bűntudatot akarnak ébreszteni a férfiakban, pusztán csak azért, hogy férfiak, és már akkor elnyomók is, és ellene vannak minden jónak, és akadályozni próbálják a férfiakat, hogy betöltsék a szerepüket a magánéletben és a társadalomban. Nyilvánvalóan ördögi gondolatok ezek, ördögi mozgások ezek, amelyek ennyire a férfit, a férfi mi voltában támadják meg, és a döbbenetes egyébként számomra, hogy a férfinak született lelki torzulásokkal élő személyek a leghangosabbak egyébként. Tehát ezekben a Pride felvonulásokban és mozgalmakban is ezek a férfinak született személyek, akik magukat bárminek definiálják, a leghangosabbak egyébként ezekben a mozgalmakban, és nagyon különös fájdalom ez, mint ha valamit kompenzálni akarnának, és megpróbálja ez a szellemiség rá kényszeríteni a férfira, vagy rá erőltetni a férfira, hogy bűntudata legyen, mert férfi. És hogy egyáltalán is tudja mit kezdeni azzal, hogy férfi. Pedig Istennek nagyon konkrét terve és célja van azzal, akik vagyunk, és amilyennek teremtettünk, férfiként a férfiaknak, nőként pedig nyilván a nőknek. És aztán néztük, hogy ki az, aki igazán férfi, sovány, vastag, izmos, menedzser, amelós, az orvos, a vízgázszerelő, tehát kit nevezhetünk férfinak, és láttuk, hogy egyik sem és mindegyik. Nem külső jegyek elsősorban, vagy foglalkozás, ami meghatározza a férfit, hanem sokkal inkább belső jegyek, és azt az Isten igéből néztünk meg néhány jellemzőt, négy jellemzőt, az 1 Korintus 16-14-ből. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. És ebből az igéből néztük meg azt, hogy a férfi belső tulajdonságai az a következők tartoznak hozzá. Vigyázz magára és a rábízottakra, megáll a hitben, hit által erős, dolgainak intézését a szeretet, az agapé, az isteni szeretet lelkülete hatja át. És akkor ezzel kapcsolatban megnézzünk több dolgot. Mai találkozáson visszautalva erre a négy dologra, ennek a négy dolognak két arcát szeretném, ha megnéznénk. Az acél, a férfi lelkének acélosságát, és a férfi lelkének másik jellemzőjét a teremtettségtől fogva, ez pedig a bársonyosság. A bársony egy finom tapintású anyag, de súlyos. Tehát bársonynak van egy súlya, és tapintása nagyon finom, az acél pedig a legkeményebb fém. Jó, hát tudom, hogy vannak egyéb edzett anyagok, de most maradjunk ennyivel, hogy az acél, amiből a fegyvereket is készítenek, egy erős és nagyon strapabíró fém, az acélt lehet hajlogatni, és megvan benne a dinamika, a rugalmasság, és nyilván, hogy fegyverben gondolkodunk, megvan az éle az életének. Aztán, amikor megnéztük a férfit a kapcsolatban, és akkor erre egy kicsit még ezt ki is fogom bővíteni ma, Azt mondja az írás, hogy ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák, vagy ahogy Csia Lajos fordítja, ne keserjetek el ellenük. Tehát azt állapítottuk meg legutóbb, hogy a nőnek bizonyos viselkedése, beszéde alkalmas arra, hogy a férfiban egy keserűséget váltson ki, megnehezítse a férfi lelkét, és megkeseredjen, megkeményedjen az asszony a feleség felé. Ezért mondja az írás, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe, mert úgy tudja elkerülni a férfi a megkeményedést a feleségével szemben, ha a szeretet által irgalmat gyakorol, és megpróbálja a feleségét megérteni. Erre az Isten szeretete, azaz minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez volt egyébként a lelkipásztorunk, ezt az igét adta nekünk a mennyegzőnkkor, Kovács Géza bácsi, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez most jutott eszembe, és ez mennyire igaz, és mennyire fontos, igen. A Szentírás felszólítja a férfit, hogy felesége viselkedése, legalábbis a számára negatívan ható szavai viselkedése, vagy hozzáállása ne keserítsék meg a szívét, ne engedje meg, hogy megkeseredjen a felesége iránt, hanem diadalmaskodjon benne az irgalom, az agapé szeretet. Ezt végig gondoltam, eszembe jutott, valamikor beszélgettem egy férfival, és elvált. És azt mondta nekem akkor, annak idején ez a férfi, hogy elmondom neked, mint lelki pásztornak, ahogy most látom az életemet, így már jóval a válás után. Azért mondom el neked, hogy mondd el mindenkinek, aki még előtte van annak, aminek én már utána, hogy ne csinálják azt végig, amit én végig csináltam. Előzetesen engedjetek meg egy dolgot. Számomra megrázó, amikor a Facebookon feltűnik valakinek a képe, és azt nézem, hogy döbbenetesen jól néz ki. És megnézem a profilját, és onnan írva, hogy kapcsolat nélkül. Tudtam, hogy házas volt valamikor. És azon gondolkodom, hogy miért kell energiát belefektetni abba, hogy jól nézzél ki, amikor meg akar szerezni valakit, és miért nem fektet energiát akkor az ember a kapcsolat, amikor megtartani kéne valakit. Mert megtartani nehezebb, mint megszerezni. És döbbenetes számra, hogy mit lefogynak, vagy ápoltak lesznek, vagy fodrászhoz mennek, vagy nem tudom micsoda, de nézzétek meg. Amikor szerezni akar valakit, akkor tud energiát belefektetni. Amikor megtartani kéne a másikat, akkor még azt a keveset sem fekteti bele, hogy megtartsa. Na most, ha nem fektetünk valamibe energiát, akkor az azt mutatja, hogy nem is értékes a számunkra. És ez a pőre igazság. És ez a férfi azt mondta, hogy mikor tönkrement a házassága, és széthullott a családja, gyermekeik is voltak, azt mondta, nem tudtam értékelni a jót, amíg benne voltam. Természetes volt. Természetesnek vettem, hogy együtt vagyunk, hogy van családunk, hogy van otthonunk, hogy van jövedelmünk. És azt mondja, igazán nem csak, hogy természetesnek vettem, elégedetlen voltam. Elégedetlen voltam a feleségemmel, elégedetlen voltam, ahol lakok, elégedetlen voltam. Minden elégedetlen voltam. Most azt mondja, sokkal rosszabb helyzetben vagyok, és úgy vágynék vissza abba. De azt mondja, a bizalom olyan módon megtört köztem és a feleségem között, hogy ezt már nem lehet helyreállítani. És fáj a szívem, hogy itt vannak a közös gyerekeink, és nem vagyok részese az életüknek. Szóval, ha még egyszer lehetne, és ezért mondd el mindenkinek, döbbenetes volt számomra, amikor beszélgettem ezzel az emberrel, mondd el mindenkinek, mint lelki pásztor, hogy ne csinálnak olyan bolondságot, mint én. Szóval, tudod, mit mondok neked? Ha fele annyi energiát belefektettem volna a feleségem kapcsolat javításába, mint amit belefektetek most új kapcsolat építésébe, azt mondja, nem is tudom, hol tartanak. És most a nő oldaláról is ugyanezt el lehetne mondani, de nyilván ilyenkor, amikor az ember szembesül a bolondságának gyümölcsével, terhével, akkor már lehet, hogy bizonyos dolgokat teljesen másképpen csinálna, mint amikor benne van. Tehát tudjuk-e értékelni, amiben vagyunk, amink van, akik vagyunk? Hálásak vagyunk-e az életünkért, akik vagyunk, amik vagyunk, amilyenek vagyunk, és a társunkért, házastársunkért, aki esetleg házasságban él már, hogy vagyunk egymásnak. Vagy inkább zúgolódunk, inkább kesergünk, neheztelünk, nem vagyunk megelégedve, sokkal több negatív dolgot mondunk, mint pozitívat. Az is érdekes dolog, azt is szoktam mondani, hogy figyeld meg az imádságainkat. Miért imádkozol? Mennyi benne a hála? Hányszor adunk hálát a társunkért? Hányszor adunk hálát a gyülekezetünkért, a testvérekért? Sokkal könnyebb meglátni a rosszat. Mennyi energiát fektetünk a kapcsolataink építésébe, és mennyi teret engedünk a keserűségnek? Keressük a testvérekkel való közösséget, vagy inkább elhúzódunk? A tetteink mutatják az értékrendünket. Ez a nettó igazság. Richard miniszternek az anyagát vettük nagyon régen át még feleségemmel, és abból vettem ki több dolgot most, amit hozok elétek. Az első jegyes oktatás, házasság előkészítő oktatás anyagból van ez benne volt. A több dolgot tovább fejlesztettünk, és de már gondolkodtam rajta, hogy lehet majd ezt valahogy visszateszem plusz egy alkalomba. Tehát a tanulságos eset, hogy értékelem-e, ami van, most kiszélesítem a kapcsolataimat, akik ott vannak nekem, akik vannak kapcsolataim, és leszűkítve a házastársi kapcsolatra, a házastársamat értékelem, hogy versenyzek a másikkal. És nézzétek meg a spirált, amely egy kapcsolat tönkremeneteléhez vezet. És ha konkrétan egy házasságra nézzük, akkor a válláshoz vezet. Nem egyik pillanatra, a másikra vezet idáig. Szoktuk mondani, hogy a békát sem lehet megfőzni, ha forró vízbe dobod, meg kiugrik onnan. Azonban, ha hideg vízbe teszel és megfőzöd folyamatosan a vizet, akkor megfő benne a béka is. Az első dolog, ami a konfliktus, ahogy a konfliktus indul, hogy félreértés. Annyira jellemző, hogy félreértjük egymást. Előfordult már? Akik házasok vagytok, mindig értitek egymást? Ugye nem? Mondom a másik, és akkor te reagálsz, és akkor kiderül, hogy jobb lett volna még egyszer meghallgatni, vagy megkérdezni, mert nem is erre gondolt. Nem is azt akarta mondani. Végképp nem úgy mondta, ahogy érezted. Szóval a félreértés. Innen indulnak a problémák. Hány kapcsolat indul el a lejtőn, mert megmaradunk a félreértésben, ahelyett, hogy visszakérdeznénk. Úgy értsem, hogy azt akartad mondani, hogy aztán ott van a megbántódás. Félreértettük egymást, megbántottnak érezzük magunkat, és hordozzuk magunkban a megbántást. Mennyi teher van kapcsolatokban, családokban is, akár testvéri közösségben is, a megbántottságokból. Aztán elhúzódik a konfliktus, ezt a bántottság érzetet hordozzuk magunkban, nem rendezzük, nem beszéljük meg, nem keressük a tisztázás lehetőségét. Majd a következő fázis, amikor elszigetelődünk egymástól, hányszor van az, hogy az emberek a legrosszabbat választják, úgy tüntetnek a másik ellen, és úgy próbálják a másikat jobb belátásra bírni, hogy nem szólnak hozzá. Előfordul? Nem szólok hozzá. Levegőnek nézem. Hát, ha tanul belőle. Mégis mit? Mit fog belőle tanulni? Hát az, hogy nem szereted. Ezt fogja tanulni belőle. Hogy már nem szereted. Maximum magadat? Vagy magamat szereted? Nem a másikat. Elszigetelődés. És akkor jön a keserűség. Nem vette észre. Pedig annyit jeleztem. Tüntettem. El is szigetelődtem. Nem is szóltam napokig. Na hát ez egy csodás kapcsolat lesz. Ebből a legcsodálatosabb házasság, párkapcsolat, vagy barátság, vagy testvéri kapcsolat fog kinőni, hogy nem beszélünk. Majd csak ért belőle. Megjelenik a keserűség, és itt mondja ugye a Szentírás, hogy ne engedjétek a keserűséget meg a lelketekben, másikkal szemben. És milyen döbbenetes dolog, amikor már emberekre ezzel a keserűséggel nézünk. Ismerős érzés volt már ilyen? Amikor ott volt benned ez a keserűség, és az embert így látta, amikor megláttad, ez a keserűség volt benned. Jó dolog? Jó érzés? Pusztít, nem? Felemészti az embert. És a hatodik fázis, amikor elválnak az emberek, látjátok, ez eljut, ez akár hosszabb hónapokig, vagy évekig is zajlik, hogy közömbössé válik. És már abban a, olyan, annyira megvan keményedve a szív a másik felé, hogy nem is akarja szeretni a másikat, hanem akarja megmenteni a kapcsolatot, és azt gondolja, a legjobb dolog elválni, szétdobni, és hagyni az egészet. Igen, csak aztán szembe jön a villamos, a keserű valóság, mert akárkit fog választani, az se lesz leányálom, vagy nem tudom micsoda, tehát az is hozza maga a csomagját, maga életét, ráadásul már egy válás után vagyunk, visszük a csomagunkat, a terhünket, a kapcsolati terhünket bele az új kapcsolatba. Már ott van, ha van gyerekünk a másik házasságból, akkor azt a terhet visszük az új kapcsolatba. Akkor ugye, ha valaki fiatalabbat szeretne, az is gyereket akar, ugye férfiakról beszélünk, akkor ott megint lesz egy gyerek, akkor azt jobban szeretjük, mint azokat, akik a másik házasságból vannak, vagy ott is lesz egy gyerekek, mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Kész katasztrófa. Tehát ne legyetek keserűek. Férfiak, nézzük meg a teremtés történetét. Az istenfélő férfi acélos és bársonyos egyben. Azt olvassuk a Mózes első könyvében, az 1.26-tól, akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, tehát nem egyszerre, hanem férfivá, és van nő is, nem együtt a kettő. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be, és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adom az egész föld színén minden magot hozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eredetek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és a föld minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, az élet leelete, eredetül adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó, itt hangzik el. Előtt az van, hogy jó, itt meg elhangzik az, hogy igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Aztán a Mózes első könyve második fejezetéből olvasok néhány igét, a hetedik verstől. Aztán megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte az órába. Így lett az ember élőlényé. Vagy a 22. verstől, az emberből kivett oldalboldát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, mármint Ádám. Ez most már csontomba való csont, testembe való test, asszonyember legyen a neve, mert férfiből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Majd Dávidnak egy imádsága, a 2 Sámuel 22.1-et olvasom, majd a 33. verstől. Dávid ennek az éneknek szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Isten az én erős menedékem. Ő vezeti útjára fedhetetlent. Olyanná teszi lábam, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra. Karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat adtad nekem, és sokszor meghallgattál engem. Nagyon sokat elmondanak ezek az igék a célról, amire vagyunk teremtve, hogy férfinak és nőnek vagyunk teremtve, az Isten képűségünket, Isten képűségből fakad, hordozzuk az Isten képűséget abban, hogy férfiként élünk, vagy nőként éljük meg az életünket a teremtettségünknél fogva. És Dávid életéből pedig egy epizód, vagy egy vallomás, egy imádságból néhány gondolatot láthatunk. Emlékszem, egy alkalommal családdal kirándulni voltunk, egy hegyen voltunk fönn, és köd ereszkedett a hegyre, és közöttünk volt egy mély völgy, és a köd kitisztult, és át lehetett látni a szemben lévő hegyoldalra. És nem volt nagyon messze ez tőlünk, 10-15 méterre lehetett, és ott állt egy zerge, vagy valamilyen hegyi állat, az ilyen meredek sziklafalon. Így állt. A ködben, amikor, ahol én nem láttam semmit. És néztem, mondom, nem is fotózok, hanem csak nézem ezt az állatot, hogy ezen a meredek oldalon ez így áll. Aztán gondolta, hogy a ködbe ugrándozz ezen a meredek hegyfalon, hegyoldalon. Azt mondja az írás, hogy megőrzöd lábamat a szikla falon. Ilyen döbbenetes. Azt mondja, a legnehezebb helyen is nem botlok meg. Ha olyan utakon megyek is át, amely életveszélyes, te vezeted a lábamat, és nem botlok el. Dávidnak ez volt a tapasztalata férfiként, Isten harcosaként, és bennünket is a magunk helyén erre hívott el az Isten. Néhány tulajdonság, amin érdemes elgondolkodni, az acélos férfi tulajdonsága, és majd a férfi acélos tulajdonsága, és a férfi bársonyos tulajdonságairól is néhány gondolat áttekintjük, és javaslom, hogy majd gondoljátok végig. Az acélos férfi először is elkötelezett valamire, valamire, valaki mellett. Tehát az acélos férfi jellemző az elkötelezettség. És tudjátok, egy nő mit értékel legjobban a férjében? Az egyik dolog az öt közül. Az elkötelezettséget a családja mellett. És tudod, mit mondok neked? Hogy ez benne van a férfiban a teremtettségénél fogva. Isten úgy alkotta meg a férfit, hogy erre vágyik, hogy ilyen legyen, és akkor érzi magát teljesnek, ha ezt megteszi. Gondoskodik a családjáról, elkötelezett olyan dolgok mellett, amik a családja javát szolgálják, aztán az elkötelezettsége megnyilván abban is, hogy a rábízottakat megvédi a romboló hatásoktól, nem engedi kiszolgáltatni, nem szolgáltatja ki a gyermekeit, feleségét, a rábízottakat, az ellenségnek, az ellenséges indulatoknak, kiáll mellettük, melléjük áll az igaz dolgokban, de a rendezésben is mellette van a családjának, rábízottaknak, hogy végig segíti őket, ha rendezni való van az életükben. A rábízottaknak mutatja az irányt, amerre haladniuk, menniük kell. Nehémiás életéből néztünk több dolgot, itt is idézni fogok a Nehémiás könyvéből, a Nehémiás 2.18-tól elmondtam nekik, hogy Isten milyen jó akaratú volt hozzám, és milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek. Kezdjük el az építést. És bátran hozzáfogtak a jó munkához. Milyen hatással volt a rábízottakra, Nehémiásnak az elkötelezettsége. Hogy felbátorította a körülötte lévőket. És azt gondolom, hogy a férfinak ez teremtettségnél fogva adottsága, hogy küzdjön és harcoljon, és legyen elkötelezett. És igazán akkor érzi magát teljesnek, ha ezt megteszi, nyilván, ha hagyják. Ezt ugye családban föl kell ismerni, és engedni is kell, hogy így legyen, és értékelni. Nem csak nem zúgolódni, és állandóan a negatív dolgokat mondani. Aztán a következő dolog az acélosság egyik másik ellenvonása, meggyőződéssel dönt, és nem csak elhatároz dolgokat, hanem gondoskodik arról, hogy az végbe is menjen, meg is valósuljon. Nehémiás könyvéből szintén itt van egy ige, támadások vannak, nehéz helyzetek vannak, fenyegetik a közösséget, az ellenségeik, hogy ne építsék fel a várfalat, és ne építsenek egy biztonságot a közösség számára. Mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Tehát lehet látni, hogy nem csak eldöntötte Nehémiás, hogy valamit fog tenni a népért, hanem megtalálta módját, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Például nem elég eldönteni, hogy több időt szeretnék tölteni a családdal, a feleségemmel, hanem akkor meg kell változtatni az életemet, hogy ez, ha ez szükség. Vagy például az időt, amivel rendelkezünk, meg kell ragadni. Én sokszor elmondtam, hogy közelebb álltok hozzánk, és már régebb óta beszélgetünk, hogy például eldöntöttem, hogy amíg a gyerekeim mesét kérnek, soha nem mondom nekik, hogy nem. Nem hivatkozok a fáradtságomra. Hanem ha azt mondják, hogy amíg mondják, hogy meséljek nekik, mert tudtam, tisztá voltam, mert ez egy idő. Ennek vége van. És szerintem mesekönyvet lehetne kiadni belőle, amilyen sztorikat össze. Néha túltoltam, néha villogtattam a éllámpával, meg stb. És akkor jött a sárkány, meg elvittem, meg leragadtam. Szóval kicsit véresre sikerült. Ilyen férfi mese lett. És akkor mondta a feleség, drágám, ez nem megnyugtatta őket, hanem inkább felzaklatta. De nagyon élvezték. És képzeljétek el, hogy Fanni már nagy lány volt, amikor még ugye legkisebb kicsi volt. És ő is odajött, amikor meséltem. Hogy hallgatta a többivel együtt. Bocsi. Ott van. És ezek a pillanatok nem térnek vissza. Ők felnőttek. Ma már nem kérik, hogy meséljek nekik. Ma már nekem megtiszteltetés a beszélgetünk. Mert már elfoglaltak, dolgaik vannak, feladatuk van, küldetésük van. Teszik az életüket. És ez a normális, hogy önállósodnak. De ez például egy döntés volt az életemben. És ez meghatározta aztán a cselekedeteimet. Aztán a következő tulajdonsága a férfinak a bátorság. Kiáll feleségért, a családjáért, a rábízottakért. Lehetnek szituációk, rokonságban is például, amikor dönteni kell, amikor konfliktusok vannak családban, hogy kit választasz? A feleségedet, a családodat választod, vagy mindenkinek a másnak az elvárását akarod teljesíteni? Ez bátorság kell. Felvárni a konfliktust. James Dobson mondta, hogy a szüleim nagyon jól neveltek. Kellő szigorral, kellő szeretettel. Csak hogy felejtették ezt el, mikor unokáik lettek? Hát a nagyszülőnek dolga, hogy kényeztesse az unokát. A többi felelősség pedig már a szülőké. Jó, persze, nyilván szinkronban célszerű lenni a gyerekekkel, mert akkor engedik, hogy közelünkbe. Ha nem vagyunk szinkronban velük, akkor ugye előbb-utóbb kárát látjuk. Tehát bős dolog nagyszülőkét, most már ugye rutinos nagyszülő vagyok, már másfél hónapja, még nem adok tanácsot, hogy 10 év múlva, hogy ment. Szóval kiáll a feleségét és családjáért, bátran szembenéz a konfliktusokkal, nem menekül el tőle, és nem mondja, te dolgod. Nehémiásról olvassuk, Nehémiás 2.19-ről, amikor meghallotta ezt a horóni Szambalat, mármint, hogy jó indulattal van a név felé valaki, egy vezetőember. Tóbia, az amoni szolga és az arab Gesem, gúnyolódtak rajtunk, és így csúfoltak bennünket. Mit akartok csinálni? Talán a király ellen akartok fellázadni? Én azonban így válaszoltam nekik. Maga mennyi Isten ad nekünk sikert, és mi az ő szolgáiként kezdjük el az építést. Nektek azonban semmi részetek és jogotok nincs, emléketek sem marad Jeruzsálemben. Milyen bátor hozzáállás, abból fakadó, hogy tudtam, erre tart az élete. A acélos férfi jellemzője az, hogy erős jellemű. Ettől férfias. A férfiasság nem a szexuális teljesítménytől függ. A férfias dolog, az valaki elég bátor az, hogy egész életen át egy nőt szeressen. Ma már nagy ajándék, ha valakinek ez megaratik, hogy úgy tud megtérni, hogy fiatalon megtér, és megtért szívvel, újjászületett szívvel tud házasodni, az első az életében. Az utolsó, ez óriási ajándék. Akinek ez megaratik, a férfiasság az erős jellemet jelenti. Becsületes, elkölcsileg tiszta, becsületesség jellemzi. Ézsaiás profétában azt olvassuk, proféta könyvében azt olvassuk a erős jellemről, akinek szilárd a jelleme, azt megőrző teljes békességben, mert benned bízik. Emlékszem rá a egy hívő atyafi vezetőként dolgozott egy cégnél, és valaki bevádolta a cég menedzsmentet, hogy lopnak. És odáig ment, hogy nagyon komoly vizsgálatot indítottak a menedzsment gazdálkodásával kapcsolatosan. És elmondta ez a testvérünk, hogy tudta, hogy egy csavart nem lopott el soha. Tehát amikor ment a vizsgálat, megérte az igét, hogy megőrizte az úr békességben. Mert nem volt semmi, amit nem becsületesen, tisztességesen tett volna meg. És természetesen a vizsgálatnak a végeredménye az lett, hogy így is volt. Hogy mennyire igaz, hogy akinek szilárd a jelleme és becsületes, azt Isten megőrzi békességben, mert nem kell félnie. A Filippi levélben semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az a jó ima alkalom, amely bővölködik a hálaadásban. Az meg is frissíti az embereket. Nem nyavalygás, panaszkodás, állandó kérés, hanem bőséges hálaadás. Aztán az acélos férfi konstruktív, tudatosan építi családját, munkáját, a társadalmat pozitív tettekkel, bátorító, buzdító hozzáállása van, nem állandóan a hibákat emlegeti, például a felesége, gyerekei vagy testvére életében. William James pszichológus mondta, hogy az emberi természet legmélyebb jellemzője, hogy vágyódik az elismerés után. Mivel ember vagy, te is ilyen vagy. Aztán Charles Swindoll ezt fűzte hozzá, ehhez a mondathoz. A biztatások éltetnek bennünket, és meghalunk nélkülük. Lassan, szomorúan és mérgesen. Mennyire jellemző a kommunikációnkra, hogy bátorítunk. Hogy észrevesszük a jót. Hogy megdicsérjük azokat a dolgokat, amik pozitívak. A nagyraértékelés törvénye kapcsolatokban ez működik. Az emberek vonzódnak azokhoz, akik nagyra értékelik őket. És taszítást éreznek azoktól, akik becsmélik, vagy lealacsonyítják őket, cikizik őket. Így van? Szeretnél olyan ember lenni, akikhez vonzódnak mások? Akkor válasz a bátorítást, a buzdítást, az építést, a támogatást. Légy konstruktív, légy építő hozzáállású. Az acélos férfi határozott, nem azt jelenti a határozottság, hogy mindent jól csinál, mindent tud, vagy hogy soha nem hibázik. Férfiak, azt azonban jelenti, hogy kész és képes korrigálni a hibázik, és képes beismerni a hibázik. És döbbenetes dolog, de a biztonságot a ránk bízottakban ez eredményezi. Ha képesek vagyunk felismerni a hibáinkat, beismerni a hibáinkat, és készek vagyunk korrigálni azt. Ez eredményezi a ránk bízottakban, hogy biztonságban érzik magukat mellettünk, nem pedig az, hogy hibátlanok vagyunk. És gondoljatok bele, hogy mennyire beteg gondolkodás van, az emberek azt gondolják, hogy a hibátlanság a cél, ezért megpróbálják eltakarni a hibáikat. Milyen rossz cégkultúra az, ahol a fenyegetés légköre van Magyarországon nagyon sok cég ilyen egyébként, a fenyegetés kultúrájával. Ennek biztos, hogy van oka ennek egyébként, tehát most ezt hagyjuk. Ez a munkakultúra és a többi, ez is még nem hevertük ki a 40 évet, tehát a kommunizmust a munkakultúrában sem teljesen, ez biztos. De mennyire más a munka, tehát a korrekcióra a készség, a hiba beismerése és jelzése egy olyan cégkultúrában, ahol értékelik a vezetők azt, ha beismeri valaki a hibáját, és kész korrigálni is, és mennyire más a munkakultúra ott, ahol a dorongolástól félnek az emberek, és félnek, leplezik, eldugják a hibát. Így van? Az elsőt javaslom építeni. Aztán a fegyelmezettség, önuralma van az Isten lelke és vezetésének munkája nyomán, a Példabeszél könyvében többet ér a türelmes ember a hősnél és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít, nagy hadvezéreknél is erősebb, aki saját szellemének indulatán képes uralkodni, és nem engedi szabadjára a szívének indulatát. Aztán itt van a következetesség. A következetesség az egyik legerősebb hatásgyakorló eszköz a családban. Amit a férfi gyakorol, akár a lelki életben, szellemi életben, a hozzáállása Istenhez, istentisztelethez, szolgálathoz, anyagi dolgokhoz, munkához, étkezéshez, döbbenetes, elkezdi a felesége, a családja átvenni ezeket a szokásokat. Kimondatlan is elkezdik átvenni. Erős hatással tud lenni egy következetesen élő férfi a családi szokásokra. A kilencedik és egyben utolsó pont az acélosságra, és aztán a bársonyosságot már nem tudom ilyen részletesen végigvenni, de kellő mélységben igen. Nem kerüli az összeütközést, konfliktust, és nem menekül tőle, hanem bölcsen felvállalja a konfliktust. Szükség van a nehéz beszélgetésekre, egymás szemébe nézni. Alapvetően ezt nem szeretjük. Nem szeretjük a nehéz beszélgetéseket, amikor konfliktust kell rendezni, vagy ki kell adni magunkat, hogy hogyan csapódott le bennünk valakinek valamilyen viselkedése, mondata. De az acélos férfi nem kerüli el, és aki szeretne az életben rendezett kapcsolatokat, annak is ezt tanácsolom. Csak egy aspektusa ennek, egy bibliai aspektusa, a Apcsa 14.1-től, Ikóniumban történt, hogy együtt mentek be a zsidók zsinagógájába, Pálék, és úgy szóltak hogy a zsidókból is, a görögökből is igen sokan lettek hívőké. De azok a zsidók, akik nem hittek, felingerelték és megharagították a pogányokat a testvérek ellen. Mégis elég sok időt töltöttek ott, és bátran szóltak az Úrban bízva, ugye ez fontos, az Úrban bízva, aki bizonyságot tett kegyelmének igéje mellett, és megadta, hogy jeleket és csodákat vigyenek véghez. Tehát igenis Isten támogatja a bölcs konfliktus felvállást, a gyógyulás, a helyreállás, az építés érdekében. A bársonyosságról néhány jellemvonás, a férfinak szintén a személyiségéhez, a teremtettségéből fakadó irányultságához hozzátartoznak ezek. Törődő hozzáállás. Törődik másokkal, ez pedig azt jelenti, figyeljetek férfiak, jogot ad a számára fontos embereknek, hogy hozzáférjenek az idejéhez, és az idejének bizonyos részével rendelkezzenek. A törődés azt jelenti, hogy jogot adunk azoknak, akiket szeretünk, hogy az időnk egy részével rendelkezzenek. Apa, elviszel? De még a boltba, drágám. Lenne egy kis időd délután? 1000 dolgot csinálnál, de ha szeretsz valakit, akkor joga van. Jogot adsz neki, hogy használja az időd egy részét. Így van? Ez a törődés. Érzékeny, figyelmes. Hibát követünk el, ha másokhoz figyelmesek vagyunk, de a saját szeretteinket, családunkhoz, gyerekeinkhez, feleségünkhöz nem. Mert pont fordítva kell. Az első dolog az övéké. Hogy valóban érzékenyek és figyelmesek vagyunk-e, ez azt fogja megmutatni, ahogyan visszanyúlunk a hozzánk közel állókhoz, szeretteinkhez. Majd tegyük vissza a képet, kérem. Együttműködő. Figyelembe veszi felesége környezete véleményét, és kész beépíteni döntéseibe. Ne feledjük, hogy Jézus felemelte a nőket, például a samáriai asszony példáját, aki ugye egy többszörösen elvált, élettársi viszonyban élő nő volt, és Jézus milyen szeretettel viseltetett irányába, hogy viszonyult hozzá. Tehát nem azt jelenti, hogy értok, ez a régi rossz vicc, hogy Pali bácsi mondja már meg, hogy 52 évi házasságot, hogy lehet, hogy mindig még együtt vannak, hát annyi a válás, és mondta Pali bácsi, hogy kedvesem, ugye riporterre, kedvesem, egyetlen mondat a titka. Hát mondja már, biztos a rádióhallgatók is szívesen tudnák ezt a titkot, hát annyi mindenkinek segítene. Én megosztom mindenkivel, ez a mondat így hangzik, igen, drágám. Na ugye nyilván nem erről van szó. Tehát nem azt jelenti, hogy a felesége hoz döntést helyette, és amit a felesége dönt, azt csinálja, hanem az, hogy a mások véleményét figyelembe veszi a döntés meghozatalakor. Nem a felelősség áthárítását jelenti például. Igen. Közlékeny, no, férfiak. Tudtátok, hogy a nőkkel meg kell tanulni beszélgetni? Az a helyzet, hogyha megfeszülsz sem, születtél úgy, hogy erre képes vagy. Tehát te úgy érzed, hogy rendben van. És aztán jön veled szembe a hetes gyors. Ez azt hitted, hogy minden oké, megbeszéltünk mindent. És aztán kiderül, hogy nem. Nem is azt, nem is úgy. Nem is azért. Tehát azt kell mondanom, hogy ez meló. Mint hogy a nőnek, ahogy mondtam például pedagógusoknak, hölgyeknek, hogy a fiúkat ne gondolják, hogy értik, hanem tudják, hogy tanulniuk kell megérteni a fiúkat. És a férfinak is azt tudom mondani, hogy meg kell tanulni a nőkkel beszélgetni. A nőkkel kommunikálni. Ezt meg kell tanulni, a nyelvüket meg kell tanulni. Mert másképp gondolkodnak, mint mi vagyunk, ahogy mi gondolkodunk. Mi akcióba gondolkodunk. Megcsináljuk, megoldjuk, végrehajtjuk. Ők meg érzelmekben gondolkodnak. Elmondani akarják, megosztani akarják, kijönteni akarják. Ez egy férfinak, ez olyan, mint hogyha valami rádiójeleket kéne földolgozni, nem az űrből érkezik. Nem viccelek, ez teljesen komoly. Rengeteg konfliktust lehet kikerülni, ha a férfiak tudják ezt, hogy tanulnunk kell kommunikálni a nőkkel. És azt gondolom, hogy ez a ma különösen igaz. Tehát meg kell tanulnod, ha nősülni akarsz, és fiatal férfi vagy fiú vagy, hogy hogyan kommunikálnak a nők. Ha házasságban élsz, és látod a szüleidet, sokat tanulhatsz. Ha ott ez jól működik. Vagy gyülekezetben figyeld, nézed, hogy viselkednek, hogy beszélgetnek. Oké. Közlékeny. Tehát aztán a ötödik jellemző a bársonyosságban, úgy viselkedik, mint egy gentleman. Nőként tekint a nőre, mintha egy nagyon különleges személyre, és nagyon vigyáz arra, hogy mit vár el egy nőtől. Sokkal boldogabb lenne a világ, hogyha nem küzdenének egymás ellen a nemek, hanem mindenki megtalálná maga helyét, ahogy a Jóisten, a mennyi atyánk eltervezte. Aztán szeretettel és kedvességgel végzi az intést. Itt hadd mondjam, még emlékeztessenek titeket arra, nem azt jelenti, hogy mindent jól csinál, hanem hogy kész tanulni a hibáiból. Nekem ebben egy ige, ami sokat segít és sokszor eszembe jut. Az ostoba és értetlen vitatkozások előtt tér ki tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek, de az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenki, ezt tanításra alkalmas és türelmes. Aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki foglyul ejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. És most többet erről nem mondom. Aztán a hetedik dolog, nem szégyeli a könnyeit. Érzelmeit kész és képes kimutatni, tud sírni, akár örömében, akár bánatában. Látjuk Nehémiást, amikor meghallja a gyászos hírt a Jeruzsálemről, a városról és a benne élőkről, az ott maradtakról, hogy összetörik sír, de nem az ős könnyei. A férfi könnyei, az Isten félő férfi könnyei nem a kétségbeesés könnyei, hanem a fájdalom könnyei, vagy a gyász könnyei, vagy a vesztesség könnyei. De nem a kétségbeesés könnyei, Nehémiás nem azért sír, jaj, mi lesz velem? Tehát nem ilyen lányos sipákolásba ment át, hanem azt mondta, fáj nagyon, amit látok. És ezen változtatni kell. A fájdalom a férfit ösztönzi, hogy a változás eszköze legyen. És azt mondja, elkezdett böjtölni és imádkozni. Tudta, kihez kell fordulni. És ha tele van könnyekkel egyébként a Biblia, könyv patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet, Zsoltárok 119-136, Jeremiás síralmaiban szintén könyvpatakzik a szememből a népem összeomlása miatt. Dávidról írja az ige, amikor meghal a beteg a gyereke halálában, a 2 Sámuel 12-22-ben, míg élt a gyermek, bőjtöltem és sírtam, hát Isten megkönnyörül rajtam. Aztán sorolhatnám több helyen, és legvégül pedig, látjátok az igéket, amikor Jézusnak meghal a barátja Lázár, akkor azt olvassuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. És a zsidók, akik ott álltak és látták, mit mondtak? Azt mondták, íme mennyire szerette. A könnyek mutatják, hogy milyen fontos nekem valami, vagy valaki, akit esetleg vesztesség ér. Aztán már nincs sok. A találékony, a bársonyos férfi, a találékonyság azt jelenti, hogy képes megvalósítani az első 7 pontot. Ez kell találékonyság. Még megjegyezni is, hogy megcsinálni. Aztán ezért jó dolog férfinak lenni, nem? Komoly küldetés, látjátok, van mire nézni, van mire foglalkozni. A legjobb dolog, a legnagyszerűbb dolog. De mondom, én majd a végén még mondom, most nem. Valós képe van a környezetéről, az helyesen tudja értelmezni a körülött élő világot. Ha családos vagy, akkor nagy baj, ha te érzéked utoljára, hogy baj van a családodban. Először a férfinek kell észrevenni, hogy be tudjon aztán avatkozni a maga helyén. Észszerűen tud gondolkodni, megértően tud viszonyulni, éber, átlátja a dolgokat, ami körülötte folyik, megfelelően viselkedik, adott helyzetben és környezetben megfelelően tud viselkedni, van uralma, ugye, és figyelmes a környezetében lévők iránt. Elégedett, megelégedett, azaz legközelebb ugyanígy döntenék. Miért? Mert megfontoltan hozta meg a döntését. Aztán képes lenyűgözni a feleségét. Na, ezt tetszik feleségeknek? Lenyűgözni. Ez nagyon fontos, higgyétek el férfiként, hogy a feleség fel tudjon nézni a férfira. És büszke tudjon lenni a férfira, aki mellett ott van. És a férfiban megvan az adottság Istentől, hogy így is élje meg az életét. Pusztán csak azért, csak legyen férfi. És ez működni fog. Nem, ezt nem kell kieszközölni. Ha férfiként éli meg az életét a férfi, akkor ez fakadni fog. Aztán lelkiismeretes, hallgat a lelkiismeret a szavára, amelyet a Szent Szellem irányít és élesít, és udvarias. Legvégül pedig a teremtés igéi, és hadd húzzam alá, hogy ezek a tulajdonságok, ezek nem valami olyan dolgok, amiket meg kell venni valamilyen ilyen pszichológiai boltban, hanem ezek a tulajdonságok, amikről most beszéltünk, ezek a férfiban teremtettségénél fogva benne vannak. Érvényre kell juttatni őket. Engedni kell, hogy megjelenjenek az életünkben. Ezek az erények, ezek a személyiség jegyek. És miért azt mondja Isten igéje, hogy megteremtette Isten az embert a maga képére, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. És legvégén pedig, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Tehát Isten akarata az, hogy átadjuk az életünket neki is. Vegyük a kegyelmet, vegyük a bűnbocsánatot Jézus Krisztusban. Induljon el a Szentlélek által az új élet, amely Krisztus által az Atyába veti a bizalmát, és ebben az új életben pedig kibontakozzon az életünkből ben az, amire bennünket teremtett és alkotott a mindenható, azaz legyünk férfiak, legyünk erősek, vigyázzunk, és minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Amen.